Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 8 perc van, 2024. május 10-e folytatódik a Millás reggeli műsor folyama a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral
és Mihálovics Andrással.
Kérem szépen, mint hallattátok, kettő balesetünk is van a Hűvösvölgyi úton, a Nagykovács út közelében van, az egyik irányonként csak egy sáv járható, még tart a helyszínen, és arrafelé, illetve a Rákóczi hídon is történt egy baleset Budára, a Budai híd főnél a belső sávban. Nagy óvatossággal és körültekintéssel közelítsük meg a célállomásunkat. Nem tudom eldönteni, a hallgatók zenei műveltséget akarjátok sokszor bővíteni, vagy a tűrőképességüket tesztelitek, kérdezi Simon. Mindez együtt.
De azért egy Altin Günre már abszolút pozitívak, és sok érkezik, tehát ez lók ki. Hát nem tudom, most csak azért, mert örökül szól valami, azért olyan furcsa egy hallgatónak, hogy már tűrőképességről beszél, vagy amúgy zeneileg is furcsa, nem tudom. Ezt majd akkor Simon megkérdezzük, nyilván azért ott van egy kis... Az milyen ikon, várja, én ezeket már nem ismerem, hogy ez emoji, az mit csinál?
Hát az az érzelmeidet fejezi ki, az töprengős emoji.
Töprengős emoji.
Meglátásom szerint, de okay. Lehet, hogy tévedek.
A szövegéről majd visszatérhetünk, egy hallgató kérdezte, hogy miről énekelnek, csak egy-két sort fordítottam le, de majd erre visszatérhetünk egyébként, mert teljesen átlagos. Ez egy nagy hegyről szól egyébként, ha jól emlékszem ez a dal.
Nagyon fontos ugyanis a most következő rovat. Hallgatsak?
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
És hogy miért fontos ez a beszélgetés? Hát mert támadnak a csigák. Hallgatói nyomásra került be ez a téma a műsor folyamba, ugyanis többen írták segítséget kérve, hogy mi a túrót csináljanak ezekkel a narancssárgás színű mesztelen csigákkal, amelyek mindent elborítanak időnként a hobbi kertünkben, meg a balkonkertünkben, meg a parkokban és egy csomó helyen. No, hát egy szakemberhez fordulunk, Túróczi Ágneshez, ő malakológus, az azért a csigákhoz, az agrártudományi, majd megkérdezheted tőle mindent.
A csigász?
Igen, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos segédmunkatársa ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A aluliskolázott kollega kedvér, legyen kedves elmagyarázni, hogy mit csinál egy malakológus?
Hát a malakológus az a csigakutatással foglalkozik, hát tulajdonképpen új fajokat írnak le, amivel ugye én szorosabban foglalkozom, azok a mesztelen csigák csoportja. Felmérjük Magyarországon a mesztelen csiga fajokat, és ha esetleg van olyan új faj, amelyet még nem jeleztek Magyarország területéről, akkor azt mi megtesszük.
Hát egy biztos, hogy nem hip-hop jelennek meg új fajok, főleg a csigákból, amelyek ugye lassú állatok, élszelődhetnék.
A mesztelen csigák tájegységenkénti elnevezése az részét képezi a munkásságának, csak azért kérdezem, mert pont a mesztelen csiga zalaiként engem azzal mosolyogtak meg sokan, hogy senki, de senki. Én sem egyébként a helyiektől tanultam, de senki sem ismerte az ország egyéb részein, hogy hogyan hívják a mesztelen csigát Zalában.
Nekem a kágyillóra van egy tippem.
Igen, azaz. Jó.
Eltaláltam?
Szerintem ezt még az András sem tudta itt velem szemben.
Ezt én sem tudtam, tényleg. No! És akkor innentől komoly a téma. Gyermekkoromban a mesztelen csiga az ilyen kicsit ritkább volt, ezek a pöttyös szürke színű csigák, hogyha találtunk egyet-egyet, akkor óriási nagy tömörülés jött, vagy vízóraaknákban, meg ilyen nyírkos, hűvös helyeken. Most meg gyakorlatilag jártunkban, keltünkben találkozunk ilyen-olyan mesztelen csigával. Ez csak az én hamis és szubjektív érzetem, vagy tényleg feljövőben van a mesztelen csiga populáció Magyarországon?
Hát igen, ez nyilvánvalóan változik a klimatikus viszonyoknak megfelelően. Most azért jobban érzékelik az emberek a mesztelen csigák jelenlétét, hiszen ugye nagyon enyhe volt a tél, illetve elég csapadékos időszakon vagyunk túl. Ez kedvez a mesztelen csigáknak, és hát vannak olyan évek, amikor kevésbé észrevehetőek a populációik. Ez most sajnálatos módon egy olyan év, amikor hát rengeteg visszajelzést kapunk, hogy gyakorlatilag elárasztották a kerteket az egész ország területéről, de főként a dunántúli területekről, és hát folyamatos harcot vívnak az emberek velük.
Meg tudhatunk valamit a tevékenységükről? Ők mit csinálnak, hogyan élnek?
Meg mi a különbség mesztelen csiga és mesztelen csiga között, mert amikor gondolom az őshonos fajokkal nincs ennyi probléma, mint az invazívakkal, de kezdjük először, igen, hogy élnek ezek a csigák, mit tesznek, hol rejtőznek ezek, igen, évközben, tehát mit lehet tudni?
Kágyiló életmód rejtelmeibe.
Kágyiló életmód, igen. Hát, igen, érdemes tisztázni először, hogy ugye melyik mesztelen csiga fajról beszélünk. Magyarországon körülbelül 33 mesztelen csiga faj él. Ez a szám ugye folyamatosan változik, hiszen fedezünk fel az ország faunájára nézve új fajokat. Eddig egyébként a 6 év során szám szerint 9-et, ami azért elég meglepően magas szám. Hát ugye, ami a legnagyobb problémát okozza Magyarországon, az a spanyol mesztelen csiga, ez az a narancssárga, barna mesztelen csiga faj, amivel ugye a legtöbben is találkozunk. 5-10 faj egyébként Magyarországon, amely potenciális vagy aktuális kártevő. Ezen belül is a spanyol mesztelen csiga okozza a legnagyobb problémát, ami már 20 éve is a 100 legveszélyesebb inváziós kártevők között szerepelt Európában. Ugye a nevével ellentétben nem Spanyolországból származik, hanem Franciaország délnyugati területeiről valószínűleg, és folyamatosan terjeszkedik, ugye északon skandináv területek, valamint Európa keleti részei felé. Magyarországon 1986-ban jelezték először a fajt, és gyakorlatilag azóta meghódította az országot. Ezek a mesztelen csigák úgy általában véve éjszakai életmódúak, többségük növényi táplálkozást folytat, azok meg a fajoknak, amelyek nem okoznak károkat, ugye mondjuk úgy nagyjából a kétharmada a magyar fajoknak, nem is nagyon találkozunk velük, hiszen erdőségekben élnek, szeretik a nedves, nyírkos helyeket, búvóhelyeket, kövek alatt, farönkök alatt. Azok a fajok, amelyek ugye károkat okozhatnak, azok már ugye jobban szem előtt vannak, az emberek jobban észreveszik őket. Miért lehet olyan sikeres a spanyol mesztelen csiga mondjuk a többi fajjal szemben? Egyrészt ugye nagy méretű, vastagbőrű, sűrű nyálkájú faj jobban védi ugye a kiszáradástól, azonban ez önmagában nem egy életbiztosítás, hiszen számos más nagyméretű faj is rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Ami viszont kiemeli a spanyol mesztelen csigát a többi mesztelen csiga sorából, az az, hogy rendkívül gyorsan szaporodik. Tehát nagyon gyors a szaporodási rátája, egyéves életciklusúak, ősszel kikelnek a tojásokból a fiatal példányok, amelyek áttelelnek. Ugye, hogyha enyhe a tél, ami most bekövetkezett nálunk is, az nagyon kedvező az áttelelő példányoknak. Tavasszal táplálkoznak, megnőnek, és június végével elkezdenek szaporodni. Na most ugye időszakonként függ, hogy mennyire kedvező nekik ez a csapadékos nyár, ez gyakorlatilag azt idézi elő, hogy júniustól decemberig folyamatosan képesek szaporodni. Tojásokat raknak egy alkalommal 20-50 darabot, és egy egyed a teljes életciklusa során akár 200-400 tojást is rakhat. Tehát ez az, ami ugye rendkívül felpörgeti az ő szaporodásukat.
Hogyan okoz kárt? Mit csinál, aki nem tudná? Annak ezt is világítsuk meg.
Gyakorlatilag nem válogat a spanyol mesztelen csiga. Ez a másik, ami ugye nagyon sikeressé teszi ezt a fajt. Mindenféle kertben előforduló, ha teljesen normális, veteményes kerti növényeket elpusztít, kezdve ugye a földi eper, a borsó, a tökfélék, a dísznövények, mint az árnyélilium, de akár olyan szőrös vagy nagyon erős illóanyagokkal rendelkező leveleket is megeszik, mint amilyen a bársonyvirág levele. Tehát gyakorlatilag képes hatalmas pusztítást végezni, és nem igazán válogat abba, hogy mit eszik meg.
Na, és akkor ilyenkor jön az a kérdés, hogy hogyan védekezhetünk ellene. Már ömlenek az üzenő falunkra a házi praktikák, a hamutól a sörig, a sózzuk le.
Így van.
De hát ezek kiskertben működhető dolgok, de hát egy nagy kertészet hogyan? Akkor vegyük ezt ketté. Ha kicsibe védekezünk, akkor hogyan szedjük össze?
Igen, tehát, hogy rengeteg védekezési módszer van, előre bocsátom, hogy ez, akármelyiket is alkalmazzuk, ez egy folyamatos harc lesz. Ugye tekintve azt, hogy kedvező időszakokban ők folyamatosan szaporodnak, jönnek elő. Ugye érdemes csoportosítani ezeket a védekezési módszereket. Az első, ami ugye itt említésre is került, a fizikai védekezés. Az ember összeszedi őket, és valamilyen fizikai módszerrel, kertészerszámmal, kapával, akármivel elpusztítja. Sokat egyszerre össze lehet gyűjteni, például dinnyecsapdával. Tehát, hogyha az ember kivál egy nagy méretű görögdinnyét, és a helyet kihelyezi, akkor ugye nagyon szeretik, belemásznak, és akkor egyszerre sokat el lehet pusztítani, de ugyanígy a főtt kukorica csutkájára is oda mennek, és táplálkoznak benne. Legjobb egyébként felforralni őket, 100 fokos vízbe dobva azonnal elpusztulnak, ez okozza egyébként a legkevesebb szenvedést az állatoknak. Ugye ez a másik többféle... Igen.
Írja a hallgató, hogy sört tesz ki tányérba, ő se hitte, hogy működik, és oda vonzza ezeket a csigák.
A sör az mitől működik, amit dülöngélni kezd tőle a csiga, vagy hogy lehet ezt?
Nem, hanem vannak benne olyan illóanyagok, amelyeket ő érzékel, és egyszerűen oda vonzzák ezek az illóanyagok, belemásznak ugye a sörbe, és ugye az 5 fokos alkohol pedig egyszerűen elpusztítja őket. Uh-huh. De hát ez is ugye olyan hátránya van, hogy egyrészt ugye a szomszédból is oda vonzza, tehát akinek nincs elég messzeren csigája, az nyugodtan ezt a módszert alkalmazhatja. Másrészt viszont ugye folyamatos pótlásra szorul a sör, folyamatosan üríteni kell, tehát ez is egy ilyen állandó szélmalomharcnak tűnik. Ugyanezen az elven működik egyébként a tejsavós csapda is. Tehát a tejsavóban is vannak olyan illóanyagok, amelyeket megéreznek a messzeren csigák, és oda vonzza őket. Ugye, ami még említésre került, ezek a hamu, mész, por, só, ez mind a higroszkópos módszer alapján működnek, tehát vízelvonó hatású anyagúak. Ugye az az elve annak, hogy a messzeren csigáknak gyakorlatilag 80-90% a víz, és ugye könnyen kiszáradhatnak. Ezek az anyagok pontosan ezt csinálják velük, kiszárítják őket, elég sok szenvedést és hosszú agóniát okozva nekik, és hát ugye vannak olyanok közöttük, például a só, amit azért annyira nem ajánlanék, hiszen a talajt is tönkre teszik. Ami még
azt írja a hallgató, hogy futrinkákat kell rájuk uszítani, mert hogy a futrinka a fő ellensége, de ez igaz, illetve honnan szerzek futrinkát?
Igen, vannak különféle biológiai védekezési módszerek. Bizonyos, így van, futóbogárfajok, mint a putrinkák is hasznosak lehetnek ellenük, tehát erre vannak kutatások, ez tényleg valóban működik. Hát, hogy honnan szerez az ember futrinkát? Érdemes olyan kertet kialakítani, ami támogatja azoknak a fajoknak a jelenlétét, amelyek természetes ellenségei a messzeren csigáknak. Tehát mondjuk a 2 centire nyírott fű, az egységesen, az nem biztos, hogy ugye alkalmas élőhely mondjuk akár a bogárfajoknak, vagy akár egyéb állatoknak. Például a sünök, a lábatlanyik. Van egy pár ilyen faj, amely pusztítja a messzeren csigákat.
A spanyolt is? Helyük. Mert hogy az a kérdés, hogy van-e az invazív fajoknál nagyon sokszor az a sikertitka, hogy nincs természetes ellenségük. Akkor ezek szerint a spanyol messzeren csigának, ami ilyen narancssárgás színezetű, annak van akkor természetes ellenség.
Van, igen, tehát nem gondolom, hogy ezek az állatfajok azért nagyon válogatnának, hogy melyik fajt pusztítják el. Nyilvánvaló, hogy nem túl sok természetes ellensége van, hát ezért is sikeresek így van, tehát hogy ez azért az inváziós fajokra jellemző szokott lenni. Azonban, hogyha kialakítunk olyan kertrészeket, ahol ezek a fajok sikeresen meg tudnak telepedni, azzal csökkenthető, mondjuk így, a károkozása a spanyol mesztelenségának.
Mit gondol arról a megoldásról, hogy kell venni ezt a kínai futókacsát, ami szenvedélyesen szereti a mesztelenségákat? Ez is a biológiai védekezés egy formájaként van leírva nagyon sok portálon.
Így van. Csináltunk mi egy felmérést egyébként 2020-ban, pontosan ezzel kapcsolatban, hogy mekkora károkat okoz az embereknek a spanyol mesztelenséggel, és hogyan védekeznek ellene, és ott egyébként az ötödik leggyakoribb módszer volt az a indiai futókacsa alkalmazása. Nyilvánvaló, hogy ezt nem mindenki engedheti meg magának, hiszen ugye energia, befektetést, pénzt, helyet igényel, infrastruktúrát, viszont az, aki alkalmazta ezt a módszert, az arról számolt be, hogy gyakorlatilag a megoldotta.
Aha.
A spanyol mesztelenség a problémát, mert ugye maga az indiai futókacsa is folyamatosan táplálkozik, tehát folyamatosan pusztítja az utánpótlást a spanyol mesztelenség a populációkban, és egyébként aki kiengedte a kertjébe, arról számolt be, hogy nem okozott akkora kárt a kacsa, tehát nem ő fogja lelegelni az összes salátát szemben mondjuk a spanyol mesztelenségával, tehát nagyon bevált módszerként emlegették azok az emberek, akik ezt tudták alkalmazni.
Na most beszéltünk fizikai, biológiai védekezésre, ez kiskertekben megvalósítható, de nagyobb kertészetekben, ahol azért valljuk be, nagyobb kárt tud okozni egy ilyen csiga invázió, mint mondjuk a mi kis néhány négyzetméteres hobbi kertünkbe. Ott mit lehet csinálni? Mert hogy kertészeti üzletekben lehet kapni mindenféle ilyen granulátumot, amire az van ráírva, hogy csiga ellen tökéletes, és hát azért igen, vegyesek a tapasztalatok ezekkel is.
Igen, a kémiai védekezési módszerek közül ugye az a metaldehid tartalmú csigaölőszer a legelterjedtebb. Ugye ez a kékszínű granulátum kihelyezése, ezzel az a probléma, hogy hát egyrészt ez is folyamatosan pótolni kell, drága, stb., de nem szelektív módszer. Tehát gyakorlatilag összeszedhetik más, akár védett csigafajok vagy madarak. Ráadásul, hogyha már itt a kiskertekről beszéltünk, akinek kutyája vagy kisgyereke van, az amúgy se nagyon mertek kitenni a kertbe. És ráadásul még szigorították is ennek az elérhetőségét, ugye pont emiatt, a méreg miatt, hogy 2021 óta csak növényvédelmi szakvizsgával rendelkező szakemberek vásárolhatják. Ugye a másik az a vasfoszfát, amilyen vegyi védekező anyag, ez is egy, ez is jó, nagy hatékonysággal, az a tapasztalat, hogy nagy hatékonysággal pusztítja a mesztelencsigákat, és ez egyébként megfelelően környezetbarát módszer is, hiszen a talajban is természetes módon előfordul. Na most, hát nagyobb ültetvények esetében nagyon, nagyon nehéz mit mondani. Ugye, igen, én is hallottam már, hogy hatalmas területeket képes gyakorlatilag talajra legelni. Vannak még olyan módszerek, vizsgálják, és pozitív tapasztalatokról számoltak be, hogy ez is egy biológiai védekezési módszer egyébként, és talán nagyobb területeken is alkalmazható, hogy bizonyos növények ültetésével védelmi sávokat alakíthatunk ki a védeni kívánt területek köré. Ugye, ezek a különböző növények vagy taszítják ugye a mesztelenségeket, ami ugye egyértelmű, hogyha körbeültetjük a védeni kívánt területet, akkor egyszerűen nem mennek oda. Ilyenek lehetnek például a köményben lévő alkaloidok, amelyek taszítják a spanyol mesztelenségeket, illetve abban is van logika, hogyha azzal ültetjük körbe, ami éppen hogy vonzza őket, hiszen, hogyha ezeket fogják enni, akkor nem azt a területet károsítják, amelyet mi védeni szeretnénk. És hát ugye az a másik tapasztalat még, hogy a fiatal példányokat jobban pusztítja, mármint a fiatal hajtásokat jobban pusztítja a mesztelencsége, ugye, hát nyilván neki is ugye könnyebb a fiatalabb hajtásokat elrágni, ezért szoktak még ilyen módszereket ajánlani, hogy amennyiben lehet palántázzunk ahelyett, hogy ugye a magról kiültetjük a növényeket, minél tovább neveljük védett helyen, és megvárjuk, míg megerősödnek a fiatal hajtások, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy egy erősebb növényt már kevesebb kárt okoz. Ugye, hogyha belerág egy nagyon fiatal hajtásba, akkor nagyon könnyen elpusztíthatja az egész növényt. Védelmi hálókat lehet alkalmazni esetleg, de hát nyilván nagyobb területen ez sem annyira hatékony, hogy letakarjuk addig, amíg megerősödik a növény valamilyen szúnyogháló szerű
igen,
védelmi hálóval.
Igen, hát akkor nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, azért most több módszert is felvillantottunk, kinek vérmérséklete és tehetsége szerint alkalmazandó, de egy biztos, hogy mostanában a csiga invázióval, ha csak nem kapunk egy hosszantartó, súlyos, fagyos teret, akkor ennek a lassulására nem lehet számítani. Ha jól veszem ki szavaiból.
Így van. Azt segíteni a legtöbbet.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót és a szakértelmet, további szép napot kívánunk.
Én is köszönöm szépen,
minden jót, viszont hallásra. Túróci Ágnes malakológussal beszélgettünk, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos segédmunkatársa. Tábadnak a csigák, hogyan lehet megállítani az inváziót, ez volt a téma.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a mindenség itt neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No kérem szépen, Varga Zoltán szenior elemzővel nyitunk tőzsdét, de makrogazdasági hírrel kezdjünk meg, annak a forintpiacra a gyakorolt hatásáról. Szerbusz, jó reggelt kívánom!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát neked jutott a tisztesség, a becsület, hogy ismertesd az inflációs adatot, van benne némi meglepetés ugyanis.
Van bizony, hogy az előző havi inflációs adatokat tette közé ma reggel a KSH 8:30-kor, és a várt 4,2% helyett csak 4,0%, tehát 4%-os lett az infláció éves alapon, és a maginfláció egyébként a vártnak megfelelően szintén 4% lett. Most amiatt cserélt a headline meg a maginfláció egymással, ugye korábban mindig a maginfláció volt magasabb, hogy a bázis hatásból kiesett egy nagyon alacsony szám. Aha. A maginfláció esetében, és ugye most a headline fog emelkedni, vagy hát várhatóan az év hátra lévő részében 4% felett maradhat mindenképpen. Ami viszont lefele húzta, tehát pozitív meglepetést okozott, ugye az üzemanyag árak jelentős csökkenése, mondjuk ez várható is volt, csak annak mértéke nem volt teljesen tisztázott. Viszont így meg a jövő hét keddi MNB kamatdöntőülése megnőtt annak az esélye, hogy még egy 50 bázispontos kamatvágást végre tud hajtani az MNB, és ennek is köszönhető egyébként a forint gyengülés, amit most látunk, és elég intenzív egyébként.
Hát már majdnem 3,93-nál van.
Így van, 3,92-82 most az euró elszámolva, a dollárban még nagyobb remelkedés látható, ott a 3,65-ös szintet ostromolja. Ennek viszont az az oka, hogy az euró-dollár pedig beszakadt ma reggel, ugye az európai parlamenti választások eredményei miatt, hogy különösen a francia eredményeket lehet kiemelni, hogy a francia tőzsde is beesett ma reggel. Ugye ott az előzetes adatok fényében már lemondott Macron elnök, és ugye a nemzetgyűlést is feloszlatja, és új választásokat írnak ki Belgiumban, és lemondott a miniszterelnök, tehát azért hozott politikai változást a tegnapi LP választás. Itthon is voltak meglepetések egyébként, de ez ugye a hazai tőzsdére csak korlátozottan gyakorol hatást. Egyébként felülteljesítők vagyunk, hogyha Európát megnézzük, ahol elég vastag mínuszok látszanak. Itthon 0,2%-os csökkenés mutat csak a BUX index, és továbbra is a 70 ezer pontos szint közelében mozgunk, most 69.755-nél vagyunk most.
Igen, csak úgy látom, hogy nem nagyon acélos a forgalom.
Így van, a forgalom az hát 500 millió forintot éri el mostanában.
Hát ez gyengus nagyon.
Átlag alatti. Igen, így van, ez gyenge. Ugye Richternél látunk egy nagy csökkenést, ott 1,42%-os mínuszban vagyunk, 9340 forint. Az OTP 10 forinttal és a MOL is 10 forinttal emelkedett 17.420-ra, illetve 2.850-re, a Magyar Telekom pedig a pénteki záróárfolyamán 1026 forinton áll.
Aha, és közepes papíroknál ugye meglehetősen jó napja volt a hét utolsó kereskedési napján, azaz pénteken az Alteónak. Úgy látom, hogy kitart a lendület, igaz, nem nagy forgalom van ott se, de azért megy fölfelé a papír rendesen.
Így van, ez most folytatódik, pénteken indult meg egy elég erős emelkedést, és most 5,88%-os újabb emelkedés látható. 56 millió forint a forgalom, egyébként nem olyan alacsony. Uh-huh. Kis papírhoz képest, de pénteki forgalmat is mindjárt mondom, akkor 261 millió forintos forgalmát 8%-kal emelkedett Úgyhogy még van esély rá, hogy behozzuk azt a forgalmat talán.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor folytatása következik. Jó kereskedés nektek már.
Köszönöm szépen.
Szervusz, szép napot. Varga Zoltán szenior elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
No kérem szépen, az elmúlt percekben Ács Gábor szembesült a ChatGPT legújabb fejlesztésének eredményeivel, hogy mit tud, és hát Gábor, hozd meg a hallgatókkal a tapasztalatot.
Nem jól mérte, mint profi. Mit a veled beszélgetnek?
Igen. Olyan, mint hogyha humorérzéke is lenne. Visszanevet, átveszi kicsit a hangulatodat.
Igen, még a tiédnél erősebb is ebben. Igen.
Már a humorban?
Igen.
Úristen, vége van, elveszi a munkahelyemet. Na mindegy, szóval egészen elképesztő, tehát tényleg ilyen emberi benyomásokat kelt, és ennek nem tudom, hogy örüljünk, vagy aggódjunk miatta. Minden esetre erről előre is beszélgetünk Kis Gergellyel, az Attractor ZRT alapítójával. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát elképedtünk ezen a videón, mert tényleg olyan, mint hogyha emberrel beszélgetne. Irtózatos nagyot fejlődött ebben. Nem nagyon gondolkodik, hanem így sérobból nyomja. És mondom, nekem az volt a benyomás, hogy még a hangulatunkat is egy kicsit kopírozza. Tehát ha én vidáman szólok hozzá, akkor hasonlóan videó. Még nevet is talán, vagy valamilyen ilyen mosolygás
pont
is.
Pontok így lájtosan, teljesen emberien. Igen, tök érdekes. Ők is oda egyébként? Milyen verzió, ami most jelent meg?
Igen, tehát az OpenAI-nak a legújabb modellje, amit fejlesztettek és kiadtak, az nem kapta meg a GPT-5 nevet, mert az majd egy következő nagyobb iteráció lesz, hanem megmaradtak ennél a 4-es sorszámozásnál, és a GPT-4O nevű modellről beszélünk, ahol az O az az Omni. Tehát amivel ti most szembesültetek, az ennek a modellnek az omni jellege, hogy már nem csak írásban tud egészen kiválóan kommunikálni, hanem képes erre szóban is. És ez azt jelenti, hogy a rendszernek az átlagos válaszideje az 320 millisekundum, és amit éreztetek, hogy nagyon frankon, emberszerűen beszél, az emberek egymás között 250 millisekundumos átlagos válaszidővel beszélgetnek, úgyhogy tényleg nagyon közel került ahhoz, hogy az emberek számára emészthető legyen, és ebben az új modellben pont ez a nagy iteráció, tehát itt nem valami, van teljesítménybeli növekedés is, például a nem angol nyelvű szövegeknél egészen jelentős 50% körüli javulást mértek, de a fő csapásirány ennél az új modellnél az volt, hogy ő most akkor már tud beszélni, illetve ugye ebben hogyha a hallgatók esetleg rákeresnek arra, hogy Hello GPT-4O, akkor megtalálják ezt a rövidke videót, amiről beszélgettünk.
Másfél perc, de egészen elképesztő. És igen, magyarul beszél ez, vagy még az tanítás alatt van?
Sajnos ezt nem tudom, mert még ez nem nyit, tehát a demón bemutatták, de még a fejlesztői közösség számára nem nyitották meg a modellt. Most lehet, nem tudom megmondani, de az sem számít, ha nem beszél, mert úgyis fél év múlva nagyon jól fog beszélni. Tehát, hogy ez mindegy, hogy beszél-e most vagy nem, mert majd fog.
És ez elérhető lesz mindenki számára? Tehát ez a free változat, vagy ez az előfizetői lesz?
A GPT-4O alapmodell az elérhető a ChatGPT-nek a free változatában, és azt is bejelentette az OpenAI egyébként, hogy nem sokára a free változathoz már regisztrálni sem kell, hanem csak odamész a honlapra, aztán használod, és ez a legújabb fejlesztés, ez elérhető, sőt, meglepő módon olcsóbb lett, mint az előző GPT-4, valószínűleg javítottak a számítási algoritmusokon is, és kevesebb energiát zabál, és ezért olcsóbban oda tudják adni a fejlesztőknek ezt a szolgáltatást. És amit még akartam mondani, hogy ugye az látható ezen a videón, vagy ti is azt láttátok, hogy ugye egy mobiltelefonon keresztül használt ez az ember, aki demozta, és ugye a előlapi kamera, amikor elindul a videó, akkor ugye megdicséri a GPT, megdicséri az embert, hogy milyen menő OpenAI-os pulcsia van, mert látja az előlapi kamerán. és megkérdezi, hogy egyébként a plafonon ott mik azok a lelógó bizbaszok, amiket szintén lát. A hátlapi kamerán keresztül szintén lát. Tehát ugye ott meg
hát ott körbe is mutatja az emberünk az interiőrjét, ami ott körbeveszi, és arra is reagál. Tehát hogy itt már nem csak hanggal, hanem gondolom képpel is tanították.
Persze, tehát ezt mondom, hogy van neki szeme elől, van neki szeme hátul, van neki füle, ugye a mikrofon, amiben tudsz beszélni, van neki szája, mert ő is vissza tudja neked mondani a sztorit. Tehát ilyen egészen életszerű, asszisztensszerű dolog kezd itt körvonalazódni, hogy igazából tényleg használhatsz úgy egy mobilappot, hogy látja, amit te lát, kérdezhetsz, beszélgethetsz vele, és mindezt a GPT-4-nek ezzel az őrült hatalmas tudásával mögötte, hogy bármire tudsz felbeszélgetni. Szóval ez az új nagy iteráció, meg innováció itt most.
Egészen félelmetes, bele se tudunk gondolni, hogy ez néhány hónapon belül, hogy felforgathatja mindennapjainkat. Beszéljünk egy kicsit a multi-agent AI rendszerekről is. Ezeket talán ez a kifejezés sem mindenki számára ismert, úgyhogy először ezt dekódoljuk.
Igen, igen. Itt pedig arra, ugye a következő nagy lépés, hogy mindenki találgatja, hogy mi lesz ez ebben az AI világban. GPT-5 például, hogy amikor majd az érkezik, nem valamikor, nem sokára, akkor na vajon abban mi lesz? Ezt nem lehet tudni egyelőre, nincsen róla nagyon info. Nekem az lenne az intuícióm, hogy az ilyen önálló, autonóm agentek irányába történő elmozdulás az amit én érzek, hogy ez fog megtörténni, ami arról szól, hogy egy-egy ilyen, amikor kiadsz egy feladatot az AI-nak, akár ChatGPT-n vagy más rendszereken keresztül, akkor ő szépen önállóan elkezdi elvégezni ezt a feladatot, képes döntéseket hozni, és akkor megy az ő útján. De ugye ezek azért korlátozott dolgok, tehát hogy korlátozott tudása van egy ilyen agentnek, azt nem lehet, hogy egyszer legyen, nem tudom én, bútor nagykereskedő is, meg fizikus professzor is, meg cégvezető is, mert akkor összezavarodik ő is, hanem ilyenkor azt lehet csinálni, hogy mint ahogy egy klasszikus, nem tudom, én ti vezetitek ezt a rádióműsort, meg van ez a stúdió, meg minden ilyesmi, van ott egy csomó ember, 5-6-8 ember, mindenkinek van valami szerepe. Ugye van neki munkaköri leírása, megvannak a feladatai.
Igen.
És egy multi-agent rendszert azt is így kell elképzelni, hogy definiálunk egy feladatot, amilyen komplexebb, hogy nem olyan egyszerű, nem végrehajtható, több ember kell, vagy több személy kell a végrehajtásához, és utána létrehozunk pontosan ugyanannyien ügynököt, a agentet, amennyi kell ahhoz, hogy végrehajtsuk a feladatot, egy komplex feladatot, majd nagyon jól definiáljuk, hogy ezek az ügynökök egyébként milyen konkrétan miket kell, hogy végrehajtsanak. És akkor ők elkezdenek csapatban tevékenykedni, együttműködni, egymással kommunikálni, egymás válaszaiból dolgozni, és ilyen módon ezek az AI rendszerek ugye képesek lehetnek egészen komplex feladatoknak a végrehajtására is.
Hűha! De minden le van játszva? Tehát ennek megvannak az alapjai, vagy vannak még megoldandó feladatok, ami azt mondatná, hogy nem eszik olyan forrónak el sem?
Hát ez egy nagyon új dolog, ez abszolút újszerű megközelítés, tehát nem, hogy minden le van játszva, hanem inkább az ellenkezője, hogy még a legjobb keretrendszerek, mert egyébként vannak, a Microsoftnak van például az AutoGen nevű keretrendszere, vagy a Crew AI, Crew mint csapat, az is egy népszerű keretrendszer, hogy ezek ilyen nagyon bétában vannak. Ha jól emlékszem, a múlt héten jelent meg az AutoGennek a 0.2.2.29-es verziója. Tehát az egyik legmenőbb szoftver most ebben az iparágban, és ráadásul mondom a nagyvállalatnak, a Microsoftnak a támogatásával, az 0.2-ös verziónál tart. Tehát messze vannak ezek még attól, hogy produktív környezetben bevethetők legyenek. Technológiailag is messze vannak. Most itt a produktív környezet alatt azt értem, hogy mit tudom, 1 millió embert kiszolgáló mission critical rendszerek. Mert amúgy meg blogposztot iratni, meg hobbi kripto elemzéseket iratni, meg ilyen sztorikat csinálni már most is nagyon jó. Csak nem még nem annyira...
Most még egy kripto elemzésben kiszúrja az ember értő szemmel, hogy azt ő írta. Aztán
tényleg,
nem tudom,
de a rémálmaink ettől nem múltak el, mert ugye nagyon sokat fantáziál, meg hasalmos még, ezt szokták kritikaként legfőképpen hozni, hogy még ezt azért ellenőrizgetni kell, tehát hogyha egy ilyen multi-agent beköszön itt az ablakon, és a 8 agentből 7 halucinál, és ebből hoznak közösen valami döntést, az hát elég érdekes lesz.
Az bizony, igen, pontosan erről van szó, hogy ezt alaposan fel kell térképezni ezt a területet, de itt is tudok optimista lenni, mert egyébként a vállalati szférában is ugyanezt látjuk problémának, vagy megoldandó feladatnak, hogy mennyire engedjük halucinálni a rendszert, mert ugye mindenképpen fog ő halucinálni. Tehát ezek az AI projektek, amiket most itt dolgozunk a vállalati szférában, ezek nem ilyen olyanok, mint a korábbi szoftverfejlesztések, hogy ilyen egyértelműek, hanem ezek ilyen fuzzy projektek. Hogy valami van, valami plusz-minusz kimenetel a végén, amit előre nem lehet így megjósolni. De nagyon erősen lehet csökkenteni a kockázatot azzal, hogy alaposan lebontott tényleg a feladatokat. Jól megmondod neki, hogy mit vársz el tőle, honnan szedje az adatokat. Az egyik legnagyobb feladat, amit általában ilyen projektekben csinálunk, az az, hogy a nagy mennyiségű dokumentumokat hogyan tördeljük szét. Mert amikor jól szét van tördelve, akkor jól meg tudjuk neki mondani, hogy az info, amire kíváncsiak vagyunk, az hol található meg. És innentől kezdve sokkal kevesebb pere van annak, hogy hibázni fog.
Igen. A szélsőségeket, interakciókat, ha menet közben derül ki valami, hogy hú, én nem is ezt a lovat akartam, vagy egész egyszerűen ultraszélsőséges célokat próbálok elérni, hogy a Római Birodalom infrastruktúrájának lerombolása 3 hét alatt ezeket tudja kezelni?
Hát a maga az OpenAI természetesen igen, meg a Google-nek a nagy rendszerei éppen inkább olyan vádak érik őket, hogy annyira jól kezelik, hogy már semmiről sincs véleménye. Mert már nem is lehet semmit mondani, mert valaki úgyis megsértődik. Tehát a nagy rendszerek azok kifejezetten élesen figyelnek erre a dologra, hogy ne legyenek bántók, sértők, megkülönböztetők, meg semmi. De a képletnek a másik fele az, hogy a Metának a modelljei például, azok open source modellek. És azok is rendszerűen írgalmatlan erős. A Láma 3 például, az egy nagyon-nagyon-nagyon erős modell, open source-ba letölthető, és azt, hogy a saját PC-den, a saját gépeden, miután kiúsztod a internetkábelt, mert az se kell hozzá, ha már egyszer letöltött a lokálba, mit futtatsz, és mit kérdezel, és mire trenírozod, az a te privát ügyed. Tehát bizonyos szempontból ezen az oldalon legalábbis nem megfogható.
Mi a helyzet az adatforgalommal? Ezt azért kérdezem, mert ez is egy kritikus, mert hogyha minél több agentet alkalmazol, ugye ezt hallattuk azért, hogy minél pontosabb eredményt és jobban tanítható legyen az egész rendszer, akkor ez irgatlan nagy beszélgetésre jár a különböző agentek között.
Igen. Ezt látjuk is a fejlesztésben egyébként, hogy amikor ilyen multi-agent rendszerek fejlesztését végezzük, akkor nagyon kilő a költsége a fejlesztésnek. Ugye nagyon sok pénzt kell fizetni az OpenAI-nak, mert amikor van egy ilyen feladat, például, amit az előbb említettünk, hogy nem tudom, elemezzél ki nekem egy XY kriptókoint, akkor ugye elmennek ezek az agentek szanaszét az interneten, beszélgetnek egymással, adatot gyűjtenek, azt is megbeszélik, stb. És pörög a token számláló, hogy akkor ezek mennyi mindent beszélgetnek, és nekünk ilyen, nem most hasamra ütök, nagy szám 20-szorosába kerül mondjuk egy ilyen projekt fejlesztési szakaszában az OpenAI-nak kifizetett költség ahhoz képest, mint hogyha ilyen lézercélzott prompt engineering-el, pontos kérdések, megfelelően megmutatott, hogy hol keresse meg izé, mert akkor ugye ő is pontosan tud oda menni. De amikor ilyen exploring van, akkor ezek az agentek mind az őrült fogyasztják a tokeneket, tehát az drága lesz valóban. De ezt is végig kell járni, ezt az utat, hogy hol van itt az optimum.
Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon elgondolkodtató beszélgetés volt. Szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönöm, sziasztok!
Szia! Kis Gergellyel, az Attractó ZRT alapítójával beszélgettünk nagyon sok mindenről. Például a legújabb ChatGPT változatról, ami ijesztően emberire sikeredett.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
No kérem, szépen ennyi fért már a Millás reggelibe. Reméljük, hogy tartalmasan töltöttétek az elmúlt órákat velünk együtt. Utánunk jön a Pont Jókor műsora a Fejér Mariannal. Sajnos Marian beteg, úgyhogy valamiféle ismétlésre számítsanak azok, akik vele szoktak tartani. Jobbulást kívánok, jobbulást Mariannak e helyről. Holnap reggel 6:30-kor lesz Millás reggeli természetesen élőben. Előtte 6 és 6:30 között meg a mai adás legjobb pillanatait idézzük fel. Tartsatok akkor is velünk, és ne felejtsétek el, hogy a csiga elleni védekezésre legjobb az indiai futókacsa. Nagyon figyeljünk oda a bélflóránkra, a technológiai fejlődést ne vegyük félvárról, lásd ChatGPT legújabb verziója, és akkor a haza fényre derül, függetlenül attól, hogy kik, mennyien, milyen színű pólóban mennek majd Brüsszelbe.
Ez gondolom az jön még a végén, hogy az inflációt sikerült leteperni, de a GDP termelés tájékán még akadnak némi nemű problémák, úgyhogy
csak térerő legyen, és adatbiztonság. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.